ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet sorozatunk folytatásaként választottam, és amelyet megírva találunk Pál az apostolok cselekedetének 17. fejezetében, az első 9 verset a következőképpen. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is lázították és izgatták a sokasságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Pál apostol Krisztus után 49-től 52-ig tartó második misszió útjának következő állomásához értünk, az akkori Macedóniába, a mai Görögország területén fekvő Tesszalonikába, amely, ahogy múltkor is már hallottunk róla, a Via Egnácia 1100 kilométer hosszú a mai Isztambult és a ma is működő Albánia területén fekvő Durres nevezetű várost kötötte össze. Filippi városától, Pál elindulási pontjától nagyjából 150 kilométerre, gyalog 31 órányi járóföldre helyezkedik el Tesszalonika, itt láthatjuk, innen indult el Filippi városából, innen indult el a Via Ignácia út is ezen keresztül húzódik, és Tesszalonika, aki egyébként a következő állomás, amely, ahogy említettem, szintén érinti a Via Ignácia utat, bekapcsolódik ebbe az úthálózatba. Magáról a városról, Tesszalonika városáról annyit érdemes tudni, hogy Nagy Sándornak a hadvezére, egyben húgának férje, Kasszander, Krisztus előtt 315-ben alapította, és feleségéről, Tesszalonikáról nevezték el. Jelentése, ennek a szónak a jelentése, győzelem tesszáliaiak fölött. Tudnélik, a feljegyzés szerint Nagy Sándor húga azért kapta ezt a nevet, mert apja aznap szerzett tudomást a születéséről, amikor győztes csatát vívott a tesszáliaiak ellen. A tengeri és szárazföldi kereskedelem révén a megnövekedett számú lakosság jelentős gazdagságra tett szert, politikailag,
közigazgatásilag szabad várossá lett, nem tartozott helytartó felügyelete alá, hanem városi előjárók kormányozták. A város lakossága az vegyes összetételű volt, görögök, rómaiak és barbárok mellett jelentős számban zsidók is voltak a városban. Ahogy említettem, ez a város ma is létezik, Görögország második legnagyobb város egyébként, Thesszaloniki. Lélekszáma picivel több, mint 315 ezer fő. Pál, amikor megérkezett Krisztus után 50 körül, akkor feltételezhetően hosszabb időt töltött ebben a városban, hisz a Filippiek több ízben is szeretett adományt küldtek Pálnak Thesszalonikába. Erről a Filippi levélben ír Pál apostol, hadd idézem ezt az igét: az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, mármint a filippi gyülekezet, mert egyszer másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Erre szüksége is volt az apostolnak, mert éjjel-nappal munkával gondoskodott a megélhetéséről, nem rátelepedett az emberekre, hanem missziói szolgálata mellett gondoskodnia kellett önmagáról is. Ahogy olvassuk a Thesszalonikai levélben, hadd idézem itt az 1 Thesszalonika 2.9-et, hiszen emlékeztek testvéreink a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát. Tudnélik, Pál apostol sátorkészítő volt, sátorkészítéssel foglalkozott, és erre való utalás, hogy éjjel-nappal dolgoztunk, azaz rengeteget fáradoztak azért, hogy meglegyen a mindennapi betevő falat, és emellett természetesen az evangéliumot is hirdette a városban lévőknek, ment a zsinagógákba többször is, ahogy olvastuk itt az igében, többször is zsidókkal beszélgetett, próbált az evangéliumról beszélni, próbált nekik arról beszélni, hogy Jézus Krisztusnak szenvednie kellett, és valóban a harmadik napon feltámadt. Tehát Pál apostol nem rátelepedett az emberekre, hanem gondoskodott önmagáról is. Nem szeretett volna terhére lenni az embereknek, példát kellett mutatni a Thesszalonikában az ott élők számára a munkaterületén, mert az ott élők elkényelmesedtek, nem dolgoztak, és ezért írja Pál apostol egyébként szintén a Thesszalonikai levélben, ott a második levél harmadik fejezetében, hadd idézem: amikor ugyanis még nálatok voltunk, mármint Thesszalonikában, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Hallottuk azonban, hogy egyesek izgágán élnek köztetek, nem dolgoznak semmit, és hiába valóságokkal töltik idejüket. Az ilyeneknek meghagyjuk és könyörgünk nekik az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy csöndben munkálkodva a saját kenyerüket egyék. Hát ebből a néhány mondatból azért láthatjuk is, hogy milyen volt Thesszalonika városában az ott élők népe, az ott élő nép, és láthatjuk azt, hogy hát voltak ilyen izgága emberek, akik inkább munkakerülők voltak, mint munkaszeretők. Múlt héten már utaltam rá, de azért mégis hadd elevenítsem föl, hadd erősítsem ezt meg. Azok, akik ismerik Nyíregyháza történelmét, azok nagyon jól tudják, hogy itt is, bocsánat a kifejezésére, idézek egy mondatot: semmire kellő nép élt itt ezen a területen, a 18. században, és akkor Károlyi gróf megelégelte ezt, itt vannak közöttünk Békés Csabáról is például, megelégelte ezt, és amikor Békés megyében járt, mert látta, hogy az itt élő emberek nem szeretnek dolgozni, hogy igénytelenek, olyan lelakott volt ez a település, nem is volt városi rangja, hanem egy pici ilyen település volt, és amikor Békés megyében járt Károlyi gróf, akkor látta azt, hogy hát ott milyen patinás emberek vannak, szeretnek dolgozni. Békés Csabán, Orosházán, Szarvason, Mezőberényben ugye lehetne sorolni, és akkor annyira szimpatikussá vált számára, hogy megszólított ott 200 gazdát, és azt mondta, hogy figyeljetek, adok nektek szabad vallásgyakorlatot, ugye Mária Terézia, el tudjuk helyezni, ugye 1740-től 80-ig uralkodott Mária Terézia, és a türelmi rendelet az csak később született, ezért nagy elnyomásban voltak ott a protestánsok, és azt mondta, hogy adok nektek szabad vallásgyakorlatot, gyertek ide, fizetem a magot, amit elvettek, adok nektek szabad vallásgyakorlatot, járhatok szabadon Isten tiszteletre, csak gyertek el közénk. És aztán 200 család fogta magát ősszel, először a paraszt férfiak jöttek, elvetették a magot, aztán visszamentek, hozták utána tavasszal a pereputyot, letelepedtek és itt éltek. És aztán néhány évtized múlva mezővárossá fejlődött Nyíregyháza, és hát azok, akik ismerik a tirpák történelmet, meg akik tirpák embereket ismernek, azok nagyon jól tudják, ugye ezen a területen is itt Manda környékén, és a különböző bokortanyákban, Bálint bokor, és nem akarom itt most az 57 bokortanyát felsorolni, sőt nem akarok senkit megbántani, hogy valamit kihagyok, de itt a környező bokortanyákban szépen letelepedtek ezek a gazdálkodó emberek, munkát szerető emberek, és ez a település, ez néhány évtized alatt annyira felfejlődött, hogy mezővárossá alakult. Lehet, hogy itt is voltak ilyen munkát kerülő emberek, izgága emberek, ahogy itt Pál apostol fogalmaz, hogy nem dolgoznak semmit, hiába valósággal töltik az idejüket. Hát a mai nemzedék is, én is harcolok a gyerekeimmel, hadd tegyem már is hozzá, hogy én sem, mi sem vagyunk ezzel a kivételek, de hát az egyik legnagyobb semmire kellőség az a telefon nyomkodása, állandóan. Most volt konfirmációs táborunk a gyermekekkel, megbeszéltem a szülőkkel, nem árultunk zsákba macskát, megbeszéltük a szülőkkel, hogy minden reggel elveszük a telefont, és minden éjszaka estére visszaadjuk. Lekötöttük a gyermekeket, nem is hiányzott nekik. Nem is hiányzott. Föl se tűnt, hogy egész nap nem volt velük a telefon. És rámutattunk arra, hogy lehet enélkül is élni. Hát milyen semmire kellőség állandóan a telefon nyomkodni. Na, a Tesszalonikában még nem volt Facebook, nem volt még Messenger, meg nem voltak különböző közösségi felületek, Instagram, meg lehetne sorolni, már az ember nem tudja követni, de akkor is voltak hiába valóságok. És Tesszalonikában az itt élő népet figyelmeztetnie kellett Pál apostolnak, hogy aki nem dolgozik, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Az ne egyék. És ne töltsétek hiába valósággal az életeteket, hanem csöndben, munkálkodva saját kenyerüket egye mindenki. Múlt alkalommal utaltam rá, szeretném a testvérek számára nagyon fölhívni a figyelmet, hogy érdemes meghallgatni a múlt heti Isten tiszteletét is. Múlt héten utaltam rá, hogy egy olyan lány volt az egyik főszereplője a múlt heti alkalomnak, aki ki volt szolgáltatva a gazdáinak, és hát a betevő falatot a gazdáinak termelte meg ez a leány. Ugye jóslással, meg különböző okkult dolgokkal foglalkozott, fizettek ezért a szolgáltatásért, és aztán le kellett perkálni minden nap az aznapi bevételt. Ilyen ingyen élők. Ma is vannak ilyen ingyen élők, csak úgy nevezzük, hogy tudom, furcsán fog hangzani, de rabszolgatartók. Ma is, higgyék el, higgyétek el, hogy ma is Nyugat-Európában a rabszolgatartó társadalmak vannak. Csak legfeljebb nem láncra verik, hanem szexrabszolgák, és lehetnek sorolni. Sok ilyen dolog van. És ezek a futtatók, ezek bezsebelik. Vagy a hajléktalanokat kiküldik az utcára, beszedik a zsetont, a pénzt, és aztán utána pedig este elszámoltatják. Vannak ilyenek sajnos, ki kell mondani. És Pál apostol példát szeretett volna mutatni, és ezért is feddi őket, a tesszaloniaiakat. Példát szeretett volna mutatni, hogy a Krisztusban hívő ember az nem rátelepszik a másikra, ingyen élősködik, ahogy a múlt alkalommal is hallottuk. Ez a világ, és ebben a világban ez van, erre megy. De a Krisztusban hívők nem élhetnek léhűtő, ingyen élő életet. Becsületesen, tisztességesen dolgozzanak, de ne élősködjenek másokon. Hogy szeressék a munkát, hogy szeretettel végezzék el a rábízottakat, és így lesz méltó a munkás a maga bérére, ahogy Jézus mondja Lukács evangéliumában, azt mondja, hogy méltó a munkás a maga bérére, ne járjatok házról házra. Ugye, hát vannak ilyenek, akik házról házra járnak. Meg kéregetnek? Nem. Méltó a munkás a maga bérére. Nem házalni kell, nem kéregetni kell, másokon élni, hanem alázatban dolgozni, és hű lenni azon a kevesen is. És Pál így dolgozott az evangélium hirdetése mellett, de sosem volt hangsúlyeltolódás az életében, és most erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék én is fektetni, hogy nem volt az életében hangsúlyeltolódás. Tudnilik, a másik szélsőség a munkakerülés mellett, amikor mindene a munka lesz. Éjjel-nappal, se hétköznap, se hétvége, se piros betű ünnep, semmi, csak a munka. Aztán sokan csodálkoznak, hogy a gyermekeik nem ismernek rá. Biztos vannak olyan családok, ahol a gyereknek be kell mutatkozni, hogy szia apa, XY vagyok. Állandóan dolgozol, úgyhogy lassan be kell mutatkoznom, sosincs időd rám. Vagy a feleség eltávolodik tőle, mert a munkába szerelmes nem a feleségébe, vagy férjébe, vagy a gyermekeibe, hanem mindene a munka. És mindent ennek rendel alá. Aztán nézzétek meg, hogy mi lesz abból, aki mindent a munkának rendel alá, hogy gürizik a pénzért, és arra sincs ideje, hogy a családjával legyen, mert az állandó munkával elmarta magától a családot, a munkából ott a sok zseton, de nem tudja élvezni, mert tudjátok, nincs kivel élvezni. És hány ilyen van? Hány ilyet tudnék nektek mesélni példaként? Hány ilyen van? Hány ilyen beszélgetés van mögöttem, amikor annyira elhidegültek egymástól? Vagy a pénz annyira elmarta őket egymástól? És lehetne sorolni, vagy a munka szeretete? És akkor elnézést a kifejezésért, férfiak, a büszke férfiak, két pofával mondják, hogy de drágám, hát érted, dolgozom. Hát hogy ne? Hát érte. Csak lehet, hogy vele kéne lenni, és nem érte dolgozni. És két pofával mondják, hogy érte meg a gyerekeimért, csak éppen a gyerekei soha nem látják. És lehet, hogy talán te is tudod, hogy miről beszélek, mert lehet, hogy otthon is ez van. Otthon is ez van. Vagy a munkát kerülöd, vagy a munkába vagy szerelmes, a feleséged, vagy a férjed helyett, vagy a gyermekeid helyett. Mert kell az egzisztencia. De tudjátok, nem az egzisztenciával van itt a baj, hanem az igényekkel. Higgyétek el, az igényekkel van itt a baj. Persze, hogy az ember szeretné mindent megtenni a gyermekeiért. De amikor a gyerekeid úgy nőnek föl, mint a dudva, akkor lehet, hogy valami probléma van. Lehet. És ezt kellene végig gondolni. És ezért fontos ez a hangsúly. Ezért fontos ezt a kettőt megtalálni, hogy balanszban legyen, hogy egyensúlyban legyen. És ezért fontos, hogy a lelki dolgok és a földi dolgok egyensúlyban legyenek. Emlékszem egy fiúra, ezt a történetet olvastam, az, hogy ez anekdota, vagy megtörtént eset, nem tudom, olvastam ezt a történetet. Emlékszem, hogy volt egy kis fiúcska, aki odament az édesapjához, aki dolgozott home office-ban, állandóan az irodájában, a kis szobájában volt, és egyszer csak benyitott a kisgyermeke, és megkérdezte, hogy apa, kérdezhetek tőled valamit? Hogyne, fiam, de most ne zavarjál, inkább később. De apa, én most szeretném föltenni neked ezt a kérdést. Jó, gyorsan tedd fel, aztán hagyjál, ne zavarjál. Apa, hadd kérdezzem már meg tőled, hogy te milyen órabérrel dolgozol? Hát az édesapának kinyílt a bicska a zsebébe, hát kisfiam, nem tartozik rá, semmi között hozzá. Menj is, ne zavarjál engem, és szépen kiküldte. A gyerek az nem hagyta magát lerázni, de apa, csak mondd meg nekem, hogy mennyi órabérért dolgozol, és aztán nem zavarlak téged, hagylak békén. Elmondta, hogy mennyi órabérért dolgozik, de most már fiam, sipírsz ki, mert dolgoznom kell. Kiment a kisfiúcska, negyed óra múlva jön vissza, hozza a kis malackás persejét, leteszi. Fiam, már megint mit zavarsz? Hagyjál már békén, nem látod, hogy dolgozom? Apa, csak egy pillanat. Elkezdi számolni, kiszámolja, leteszi az órabért. Apa, ezt az egy órát most töltsd velem, kifizetem. Gondoljatok bele, azért megrendítő, nem? Az ember hátán végig megy a hideg.
Amikor valaki ennyire bele tud temetkezni, hogy a gyermeke azt mondja, hogy apa, ezt az egy órabért hadd fizessen ki, és gyere velem. Foglalkozz velem. Szóval lehet, hogy van, aki tudja, hogy miről beszélek. Lehet, hogy érintett valaki. Lehet, hogy van, aki nem találja ezt a balanszt, ezt az egyensúlyt. És lehet, hogy a gyermek nincs anyahoz bátorsága, hogy oda menjen és azt mondja, hogy apa, azt az egy órát szeretném kifizetni, csak töltsd velem. És tudjátok, ezért fontos a lelki dolgok és a földi dolgok közötti egyensúly. És tudom, már vágták a fejemhez, persze nem sajnálhatom magam, ne értsétek félre, de már vágták a fejemhez, hogy tisztelendőr a prédikálásból nem lehet megélni. Hát nyilván ez is egy vélemény, tiszteletben tartom annak, aki ezt mondta, de nem értem, vagy igazából nem értem, hogy a lelki dolgokat miért kell mondjuk szembeállítani a kötelességekkel. A munka kötelesség, a lelki dolgok azok pedig lehetőségek, tudjátok, kedves testvérek. Tehát a munka kötelesség, a lelki dolgok pedig lehetőségek. Sokan ezt a lehetőséget halasztják el és szalasztják el, és élnek csak a kötelességnek. És lehet egyensúlyt találni, de olyan sokszor emberek éppen a lelki dolgokat nem tartják fontosnak. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy vannak fontos dolgok, és vannak sürgős dolgok, fontos tennivalók és sürgős tennivalók. Ebben a kettőben mindig látni kell az egyensúlyt, hogy a sürgős sose menjen a fontos dolgok elé. Sose. Ebben a kettőben mindig látni kell az egyensúlyt. Pál apostol Tesszalonikában keményen dolgozott sátorkészítőként, de volt ideje mindig a lelki dolgokra is. A lelki dolgokra nem a megélhetés miatt van szükség, hanem azért, hogy a hétköznapok munkájának akadályait, nehézségeit, fáradalmait, örömeit is másképpen vegyük. Másképpen vegyük. Mert a Krisztussal való kapcsolatom fogja megváltoztatni a munkához való hozzáállásomat. A mindennapjaimban ott van a munka, de vajon ott vannak-e a lelki dolgok? Mert láthatjuk itt, drága testvérek, a baloldaliban nincsen hiány, nem? Nincsen hiány. Az itt élők azok tudják, miről beszélek. Rengeteget fáradoznak kinn a földeken. Aztán vannak, akik irodában dolgoznak, vagy éppen home office-ban. Vagy vannak, akik építőiparban, és rengeteg munkaág van, most nem tettem ki az összeset, de hát ott a munka. De vajon ott van-e az igeolvasás, ott van-e a gyülekezet, hogy tartozunk-e egy gyülekezethez, hogy járunk-e egy gyülekezetbe, ott van-e az imádság az életünkben. Egyensúlyba tudjuk-e hozni ezt az egészet, vagy merre billen el? Mert az se jó, ami Tesszalonikában volt, hogy nem dolgoztak. Egy kis háttori információként hadd mondjam, a tesszalonikai gyülekezet sajnos abban a hibába esett, hogy eladták mindenüket, mert annyira nagy volt a várdalom, hogy Jézus most már vissza fog jönni bármelyik pillanatban, és ezért eladták mindenüket, ingóságukat, ingatlanjaikat, és várták, hogy jöjjön Jézus vissza. És ezért nem dolgoztak. Na ez is lehet egy ilyen semmire kellő élet. És ezért mondja Pál apostol, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert tudjátok, azt is ki kell mondani, hogy a Bibliából nem lehet megélni, de a Biblia nem is arra van, hogy megéljél. Nem arra van. Aki azt gondolja, és ezért volt furcsa ez a vélemény, amit nekem mondtok, hogy tisztelendő prédikálásból nem lehet megélni. A Biblia nem is arra van, hogy megéljen az ember. A Biblia arra van, hogy formálja az életünket, és megismerjük Jézus Krisztust. És ezért ideje van a munkának, ideje van a pihenésnek, ahogy olvashatjuk a prédikátorok könyvében, ideje van az igeolvasásnak, a gyülekezetbe való járásnak, az imádságnak. Hadd mondjam el, hogy ha bemész reggel 8-kor, fölveszed a munkádat a munkahelyeden, akkor ne végig imádkozz a napodat, mert nem azért mész be. Nem azért mész be, hogy imádkozzál, meg Bibliát olvassál. Egyszer hallottam egy ilyen történetet, komoly hívő keresztjén bement a munkahelyére, és elkezdett ott elcsendesedni, igét olvasni. A főnöke meg ki volt rákadva, de hát persze, hogy ki van rákadva, hát egyrészt órabérért dolgozik, de nem azért fizesse, hogy a Bibliát olvassa, hanem azért, hogy dolgozzon a munkahelyén. Keljen föl egy órával hamarabb, és olvasson akkor igét, tartson csendességet, imádkozzon, aztán vegye föl a munkát, dolgozzon, és utána hazamegy, aztán a gyermekeit neveli, meg a feleségét férjét igazgatja, aztán este pedig elcsendesedéssel zárja a napot. De a munkahelyedre ne azért menjél be, hogy ott elcsendesedjél, rá kell hangolódnom, nem. A munkahely nem azért van. Tehát ezt sokan összekeverik. Ideje van az igeolvasásnak, és ideje van a munkának. Én hiszem azt, hogy azon a munkán van áldás, amely imádsággal és igeolvasással kezdődik. Azon a munkán van áldás. Láthatjuk egyébként Pál apostol életében. Tehát ennek a kettőnek, ennek a két oldalnak egyensúlyban kell lennie. És a tesszalonikai gyülekezet ebbe a hibába esett, hogy eladták mindenüket, várják az Úr Jézust, és akkor kész, semmit nem csináltak. És Pál apostol ezért mondja, hogy aki nem dolgozik, nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ennek is ott kell lennie, de akinek a munka az Istene, és erre az oldalra már nem jut idő, az olyan szegény lesz lelkileg. Olyan szegény lesz. És az Istentől is elveszi az időt, a gyermekeitől is, a férjétől vagy a feleségétől. Ezért kellene a kettőnek szinkronban lenni, a munkának és a lelki dolgoknak is. Ezért a kérdés az, hogy van-e egyensúly, mert a munka kötelesség, a lelki dolgok igénykérdése, hogy van-e igényem a lelki, krisztusi dolgokra? Van-e igényem? Lehet, hogy vannak, akiknek nincsen igényük a gyülekezetbe való járásra, az imádságra, az igeolvasásra, lehet, hogy vannak olyanok, akiknek nincsen erre igényük. De olyan szegény lesz az az ember. Sokszor szoktam példálozni a nagyszüleimmel, én olyan hálás vagyok őértük. A nagyszüleim nagyon sokat dolgoztak. Ők is paraszt emberek voltak, szőlővel foglalkoztak, Bács-Kiskun megyében. Annyira azt láttam gyermekként, hogy olyan áldás volt az ő életükön. És tudjátok, ők nem traktorral jártak, meg gépesített dolgokkal művelték a földet. Én emlékszem még papám meg is tanított, hogy ott volt a ló, ott volt az eke, aztán szépen mentünk. Vagy emlékszem, még úgy permeteztünk, az idősebbek ismerik ezt, a kézzel kellett pumpálni. Úgy permeteztem a szőlőt. Vagy mentünk horolni, kacsolni. Itt sarabolásnak nevezik ezen a területen, ugye, ha jól emlékszem, a horolás, sarabolás. Nem volt gépesítés, de szombaton nagyapámat mindig láttam, hogy ő már ott csak az udvaron kapirgál, a tyúkok mellett szépen söpröget, igazgatja ott a disznókat, vasárnap pedig kiöltözve ment a templomba. A mai ember minden gépesítve van, és mégse éri utol magát. Nézzétek meg, nem éri, mintha kiszaladna az a, pedig a 24 óra, ma is 24 óra, meg akkor is 24 óra volt. De a mai ember nem éri utol magát, állandóan ebbe a pörgésbe van. Állandóan, sose éri utol magát, mintha kifolyna az idő a kezéből. Régen érdekes, mindenre volt idő. Nem egy meg két gyereket neveltek, hanem 12-t, meg 10-et, meg 8-at. És nem úgy nőttek föl, mint a dudva. A maiak hogy nőnek föl? Úgy sajnálom én is a gyermekeimet. 4 gyermekem van, és imádkozunk a feleségemmel minden este, hogy áldás lehessen az életükön, és hogy ismerjék meg Jézust, szeressék a munkát, becsületesek legyenek, tisztességesek. Lehet, hogy ebben a farkas törvényvilágban nehezen fogják meg élni a dolgokat, de hiszem azt, hogy Isten ezt áldja meg gazdagon, nem a tolvajbandákat, hanem azokat, akik becsületesek és tisztességesek. És lehet, hogy kevese van, de azon hű lesz. Azon hű lesz. És Isten azt a keveset fogja megáldani. Pál Tesszalonikában is megtalálta ezt az egyensúlyt, de sosem tévesztette szem elől azt a legfontosabbat, hogy emberek élete legyen a legfontosabb. Az evangélium hirdetése, a Krisztusról szóló beszéd, mások Jézushoz való vezetése, a munka mellett ez volt számára a legfontosabb. Szokták kérdezni tőlem, hogy mi a hobbim. Hát szoktam egy vicces választ adni, meg egy komoly választ adni. A vicces válasz az, hogy szeretek nagyon zongorázni. Annyira nem tudok, de szeretek nagyon zongorázni. Szeretem a zenét, az igényes jó zenét különösen is szeretem. Aztán persze ennek a hobbinak keveset tudok élni, mert hát van egy feleségem, akiről gondoskodnom kell, igazgatnom kell őt is, meg a gyermekeimet is. Nem tudom, bocsánat, nincs itt a feleségem, nem hallja, nem tudom melyikkel van olykor nagyobb gond az asszonya vagy a gyerekekkel, de minden esetre, mint felelős édesapa fér, igazgatnom kell őket is. Kevés időt tudok szánni a hobbira, de a komoly válasz pedig az, hogy az életem szeretném, ha Krisztusról szólna. Ez a legfőbb vágyam, hogy embereket Krisztushoz vezessek. Ez nem csak egy vasárnapi munka, hogy itt leprédikálom a gyülekezetet, aztán hazamegyek. Sokkal több. Szeretném, hogyha az életem Jézusról szólna. A munka mellett állt Pál apostolnak a legfontosabb volt, hogy embereket Jézushoz vezessen. És sosem vált fontosabbá a munka, mert tudta, hogy a munka a mindennapi betevőfalatot szolgálja, a megélhetést, az evangélium hirdetése pedig emberek Jézushoz vezetését és az örök életet munkája. Ez a sorrend Pálnál sosem cserélődött föl, de egyensúlyban volt mindig. A városban így jutottak egyre többen hitre, alakult gyülekezet, de sajnos ezt sokan nem nézték jó szemmel. És ott, ahol elindul a lelki élet, ott azonnal lelki támadás is fog jönni. Ezt tanuljátok meg, drága testvérek, és ezt vegyük teljesen bizonyosra, hogy az ördög sosem nézi jó szemmel, ha elindul a lelki élet, akkor ott mindig nagyon komoly támadást intéz. Oda nagyon komoly erőt fog csoportosítani, és minden követ meg fog mozgatni, hogy a lelki munkát lerombolja. A sátánt különösen is zavarja, ha emberi életek változnak meg, a görbeutak egyenesednek ki, vallanak meg emberek bűnöket, és nyernek bizonyságot az örök élet felől. Ezt kifejezetten irritálja az ördög. Ez kifejezetten irritálja az ördögöt. Mert a sátánt különösen zavarja ez. Ezért embereket eszközül használ arra, hogy ezt a lelki munkát ellehetetlenítse. Hát Tesszalonikában is ez történt, mi néhányan hívőké lettek, közülük csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony, elindult a lelki munka, emberek jutottak hitre, különböző társadalmi rétegekből, pogányokból, görögökből, rómaiakból, zsidókból, és a zsidók közül is néhányan elkezdtek hinni Jézus Krisztusban, aztán a pogányvilágból, a görögök közül is egyre többen hittek, majd az előkelőbb rétegekből, a városvezetői rétegből is egyre többen csatlakoztak a megalakult gyülekezethez, és ez pedig, ahogyan olvassuk, ez irítséggel töltötte el a zsidókat. Ez az irítség aztán elvakult, mániákus üldözésbe vitte ezeket az irigy zsidó embereket, és mindenre vevők voltak, semmi gát nem volt bennük. Nem riadtak semmitől se vissza, hogy ezt a lelki munkát meggátolják, megakadályozzák és ellehetetlenítsék. És az eszköztárok, tudjátok, az kimeríthetetlen volt. És odáig vetemettek, ahogy olvassuk itt az igében, maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. A város apraja nagyja, nem? A legigényesebb részét, nem? Mai szóval csőcseléket, más fordításban így hozza, csőcseléket. Ilyen csavargókat, ezeket a semmire kellő embereket, akik semmit nem csináltak. És Pálékban ellenséget láttak, és a legaljasabb módszert alkalmazták, csavargókat, a csőcselék réteget maguk mellé állították, és ezekkel az emberekkel lázongást szítottak a városban Pálék ellen. Három nagy bűnökről hadd szóljak néhány szót, ami azért sokszor bennünk is megvan, mondjuk ki őszintén, az irigység, a rágalmazás és a kitartó gyűlölet. Na hát ez ott van, ez nem csak a tesszalonikaiakban volt ott, hanem ez ma is, a 20.-21. században is a mai kor emberére is ugyanúgy jellemző. Ezek az emberek látták azt, hogy Pálék hirdetik az evangéliumot, hogy erővel, hatalommal szól a Jézusról szóló bizonyságtétel, és emberek hitre jutnak, hogy megváltozik az életük. Gondoljatok bele, hogy tisztességtelen emberből tisztességes lesz, vagy egyetlen egy betűt hagy változtassa, gazemberekből igaz emberek lesznek, megváltozik az életük. Becsületes állampolgárok lesznek, adót fizető állampolgárok lesznek, nem ilyen csavargók, akik ott léhűtősködnek a piacon, nem. Tisztességes, becsületes emberek lesznek, és ez irritálja ezeket az embereket. hát kifordult a világ. Nem is ma nem ugyanezt látjuk, drága testvérek. Ma nem ugyanezt tapasztaljuk. Ugyanezt látjuk, hogy nincs változás a történelemben. És egyre többen csatlakoznak a gyülekezetbe, hogy áldást tapasztalnak meg a munkájukon, és ezt a világban sikernek nevezik, és erre a sikere mondjuk inkább áldásnak, mert Isten nem sikereket ad, hanem áldásban részesít, erre az áldásra lesznek irigyek ezek az emberek. Na hát ilyen irigyek vannak bőven. Vannak bőven. Nem tudnak együtt örülni az örülőkkel, nem tud a másik örömének örülni, hanem irigy lesz. Nem? Hadd oszlassam el, nem egy magyar virtus, nem egy magyar mentalitás az, hogyha megdőlik a tehenem, dögöljön meg a szomszéd is. De azért ránk is jellemző magyarokra, hogy ilyen mentalitásúak vagyunk. De ez megtalálható külföldön is. Én éltem Németországban, Angliában is, láttam ugyanúgy ilyenek az emberek. Úgyhogy ez nem egy magyar specialitás. Ez az emberi bűnnek a hozadéka. És irigyek tudnak lenni a másik emberre. És hány ilyen példát tudnék hozni a mindennapokból, és még az egyházban is vannak ilyenek, hadd mondjam el, hogy még az egyházban is vannak. A Szentírásból tudjuk, hogy az irigység az nagyon komoly bűn. Pál azt írja a Galatákhoz írott levélben, hadd idézzem, a test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, báványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. És az irigység, a féltékenység föl van sorolva, hogy ez a testnek a cselekedetei, ez a bűn. És ez az irigység lett úrrá ezeken az embereken, de egyébként az Ószövetségben ugyanezt olvashatjuk, csak kicsit másképpen megfogalmazva, a szelíd szív a testnek élete, az irigység pedig a csontoknak rothadása. És el is mondom, hogy miért. Hogy megértsük ezt a nagyon erős szót, hogy az irigység miért a csontok rothadása. Mert ez az irigység lesz úrrá az embereken, mert ők ezt az áldást nem tapasztalták meg, és az irigység belopózott a szívükbe, és rettenetes dolgokat tud művelni az irigység, és valóban igaz az, amit itt a példabeszédek könyvében olvashatunk, hogy megrohasztja a bensőt, a csontokat, a vázat, hogy így fogalmazzak, a vázat. Szétzülleszti a közösséget, a gyülekezetet, a kapcsolatokat felemészti az irigység. Amikor nem tud örülni az ember a másik örömének, amikor irigység lesz úrrá, akkor az minden tönkre tud tenni. Ahogy Pál apostol írja a korintusi levélben, hadd idézzem itt a korintusi levelet is, félek, hogy viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, gőg, pártoskodás lesz közöttetek. Ezt egy gyülekezetnek írja, nem a világnak, gyülekezetnek. A korintusi gyülekezetnek. És ezért mondtam, hogy sokszor az egyház is beleesik ezekbe a bűnökbe. A világban tapasztalt dolgok is sokszor megjelennek az egyházban, de ezt ki kell mondani, hogy bűn. Ez bűn. Azért, mert az egyházban is van, az attól még nem kell legalizálni. Ki kell mondani, hogy bűn. A gyülekezet életében is, a lelkész életében, az esperes vagy a püspök életében, teljesen mindegy, hogy kinek az életében, de bűn. És hogyha ez ott van, akkor szétzülleszti a közösséget. Szétzülleszti. És nem csak a gyülekezeti közösséget, hanem szétzülleszti a házastársi közösséget is. Családi közösséget. Mert az irigység széthúzást, pártoskodást, szeretetlenséget, békétlenséget idéz elő. És ebből pedig volt bőven részük Páléknak. Mert ez az irigység aztán rágalmazásba ment át. Rágalmazás. A szív belsejében megfogalmazódik az irigység, aztán gondoltuk bele, hogy ez tetlegessé válik. Nem? Az irigység az még ott van a szívben, hogy zsörtölődik az ember, hogy miért megy neki olyan jól, nekem miért nem megy. Miért van neki sikere, nekem miért nincsen. Persze a mögöttes munkát sokszor nem is látják, vagy ezt a felelősséget. Csak az az irigység. Ott van a szívben az irigység. És aztán tetlegessé válik, és ott lesz a rágalmazás. Felbéreltek mi haszna csavargó kétes illetőket, és elkezdték rágalmazni őket, hamis dolgokat állítani, rossz híreket terjeszteni, félinformációkat híresztelni, Ugye? Te tudjuk, a fél információ, vagy a fél igazság, az mindig hazugság. Az mindig hazugság. És tudjátok, ez megy ma is. Ma is ez megy. A szemünk előtt megy. Akkor is volt, ez most nagyon bevett kifejezés, akkor is volt fake news. Ma is van fake news. Hamis hír, vagy álhír, ahogy szokták ezt fordítani. És ennek a terjesztésére pedig csőcseléket fogadtak fel. Na, ilyen a nem egyenes ember. Nem elég, hogy irítség van a szívében, rágalmaz, rendezetlen életű, mindenre vevő embereket felbérelnek, hogy az álhírt, a fake news-t terjesszék. Megrágalmaznak embereket, hazugsággal vádolják, és tudjátok, ez egy lelkület, ez egy ördögi lelkület. Ez egy ördögi lelkület. A másikat bemocskolni, a másiknak a rossz hírét kelteni. A rágalmazás, a becsmérlés, más jó hírének a bemocskolása olyan dolog, amit ma is előszeretettel alkalmaznak a világban. Ma is. Gondoljatok bele, hogy megy ez? Ez egy eszköz, ez egy politika. Beültetik a bogarat a fülébe a társadalomnak. A bogarat. Csak a bogarat kell beültetni. Aztán az már zümmög. A sajtóorgánumban lehoznak egy hasában egy terjedelmes cikket. Ez ki van edve? Ezt tanítják egyébként. Egy terjedelmes cikket lehúznak egy hatalmas hasában, hogy XY csalt, lopott, hazudott, sikkasztott, teljesen mindegy. Majd néhány hónap múlva, amikor kiderül, hogy esetleg nem igaz, akkor egy sorba helyreigazítást tesznek. Hát ki olvassa ezeket a helyreigazításokat? De hányan olvassák a rágalmazásokat? Ezen csámcsog egy társadalom. Ez nem csak itt Magyarországon, ez külföldön is így van. Külföldön is így. És akkor csőcseléket, csavargókat használtak, ma úri módon teszik ezt, tehát már ez egy disziplin, ez egy tudományág, hogy hogyan kell a másikat lejáratni. És akkor is ma is számtalan rágalom hadjáratot indítottak, ezt régen csőcseléket, csavargókkal tették, ma a nyomtatott sajtóban, vagy az írott, vagy a médiában, teljesen mindegy, lehetne sorolni, ott teszik. És akkor is, ma is számtalan ilyen hadjáratot indítottak, úgynevezett rágalom szunamit. A rágalmazásról pedig nagyon egyértelműen szintén szól a Szentírás. Azt olvassuk a 3 Mózes 19-ben, ne terjessz rágalmakat néped között. Vagy Jakab levelében, ne rágalmazzátok egymást testvéreim, aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette. Itt van folytatása. Isten azt mondja, aki titokban rágalmazza fele barátját, azt elnémítom, olvashatjuk a 101. Zsoltárban. A Krisztusban hívő ember ne engedjen teret az irítségnek, és ne álljon bele a rágalmazók sorába. Annyi rágalmazó van így is, a Krisztusban hívő ember szeresse a másikat, még az ellenségét is, és legyen mindannyiunknak jó útmutatása. Az, amit Luther mondott a parancsolatok magyarázatánál, hadd idézem, Istent féljük és szeressük, fere barátunkat hazugságban ne keverjük, el ne áruljuk, ne kisebbítsük, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk. Hú, de kellene ezt tanulnunk nekünk. De kellene ezt, hogy a javára magyarázni a másiknak mindent. A Krisztusban hívő ember hogyan hordozza ezeket a rágalmakat? Hát ne üljön fel nekik, hanem csendesen, alázatosan tűrje ezeket, mert azt az ígéretet kaptuk, hogy Isten odaáll az igazak mellé. Lehet, hogy rágalom hadjárat fog ránk áradni, de csak tűrjük alázatosan, mert Isten azt mondta, hogy az igazak mellé fog állni. Olyan sokszor megtapasztaltam ezt, hogy nem olyan volt az adjon Isten, mint a fogadj Isten, és lehetne sorolni, hogy Isten mégis az övéit győztesen hozza ki. Hogy ne üljünk fel nekik, hanem csendesen, alázatosan tűrjük ezeket. Nem kell vitába szállni, Isten majd befogja a rágalmazók száját. Isten be fogja fogni. De lehet úgy is hordozni, mert látom, itt vannak kókadó szemek. Egy viccet hadd meséljek el, illetve hát nem is vicc, hanem ez állítólag megtörtént, Arisztotelésznél jegyezték föl ezt a mondatot, tudnilik. Lehet így is hordozni, ahogyan Arisztotelésszel, a híres filozófussal történt egy alkalommal, megkérdezték tőle, mondd csak téged, egy cseppet sem zavar, hogy mindenfélét beszélnek a hátad mögött. A filozófus megmondta a vállát, Ha nem vagyok ott, tőlem meg is verhetnek. Szóval ilyen alázattal kell hordozni. Majd Isten ezt szépen kimunkálja. És a harmadik pedig, amit bűnként megjelent, az a kitartó gyűlölet. Az irigység, a rágalmazás után a kitartó gyűlölet. Mert ezek mind-mind csak gyűlnek. Az irigység, a rágalom gyűlik, majd ölet, és így lesz gyűlölet. Hogy játszunk egy picit a szavakkal. És tudjátok, hány házasságban látja ezt az ember, hogy csak gyűlik. Aztán ölet, mert megöli a házasságot, megöli a szerelmet. És hány házasságot öl meg, hogy csak gyűlt a fájdalom, a rágalom, a féltékenység, az irigység. Aztán ezek mind szépen lassan, alattomosan ölték a szerelmet, a kedvességet, a békességet, és az a rossz csak gyűlt, majd öletett, mert a gyűlölet ide vezet, higgyétek el. És az önmaga szívében és más szívében is rettenetes dolgot tud véghez vinni a gyűlölet. Pedig Isten egyetlen egy dologra mondta, hogy az ember gyűlölje. Egyetlen egy dologra. Hadd idézem a 97. Zsoltárt. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Gyűlöljetek. Gyűlöljetek a bűnt. Egyedül a bűnt, a gonoszságot lehet gyűlölni. Gyűlöljünk minden hamis utat, minden olyat, ami irigység, rágalom és lehetne sorolni. Isten igéje nem azt mondja, hogy az irigykedőket, meg a rágalmazókat gyűlöljük, hanem a rágalmat, az irigységet. Érzitek a nagy különbséget? Lehet, hogy sokakban most itt a kedélyeket fogom borzolni, de itt van egy óriási nagy hangsúlyeltolódás, és egy tévhit, és egy félre magyarázás. Ugye most már évek óta napirenden van a homoszexualitás kérdése. Miért gyűlölik a Krisztusban hívők a homoszexuálisokat? Rossz a kérdés. Ha rossz a kérdés, ez egy hazugság. Hát a Krisztusban hívő ember az nem a homoszexuálisokat gyűlöli. A Krisztusban hívő ember a bűnt gyűlöli, de ahogy a maga életében is gyűlöli a bűnt. Hogy a bűnt a másik életében is gyűlölnie kell. És Ézsaiás próféta könyvében olyan világosan meg van írva. Azt mondja, jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Hogy a keserű édes, és az édes keserű. Itt nem azt mondja, hogy jaj azoknak, akik állandóan gyűlölködnek itt, és gyűlölik az embereket. Nem erről van szó, hanem arról, hogy a bűnt, az bűnnek kell nevezni. Értitek a különbséget? És ebben a felfokozott hangulatban, ami most van Magyarországon is ezzel az új törvénnyel, én nem akarok ebben állást foglalni, csak ezt a hamis, hazug dolgot hadd tegyem rendbe, hogy az egyház, a Krisztusban hívő, az nem a homoszexualisokat gyűlöli, hanem a bűnt. De nevén kell nevezni, és ki kell mondani, hogy a homoszexualitás az bűn. És ezt nem én mondom, nem a lelkipásztor. Hát olvassátok el, Római Levél első fejezete, Mózes harmadik könyve, olyan világosan le van írva. Ezt nem mi mondjuk, mi őket szeretjük. Szeretjük őket. Hát ha Jézus azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor ez azt jelenti, hogy mi nekünk szeretni kell az embereket. De szeretnénk kiszeretni azokból a bűnökből, ahogy mások is, ahogy kérem is a gyülekezetet, hogy engem is szeressenek ki a bűneimből, mert nekem is vannak. Hát itt az a felesége megmondja, hogy mennyi van. Jaj, ne is kezdjen sorolni, mert itt lennénk még, lassan be kell fejezni, mert 12-t mondtam. Azt mondom, hogy még van néhány oldalam, el kell mondanom. Értitek, drága testvérek, hogy a bűnt gyűlöljük, nem a bűnöst. Nem a bűnöst, a bűnt. És egyedül a bűnt, a gonoszságot lehet gyűlölni. Nagy különbség. És nekünk a bűnt gyűlölünk, de a gyűlölködőket szeretnünk kell. Korábban említettem, hogy mik a test cselekedetei, de jó, ha elhangzik, hogy mi a léleknek a gyümölcse. Ugye az előbb fölsoroltam, és hogyha olvassuk tovább a 22. verset, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ez a lélek gyümölcse. És nekünk így kellene élnünk. És nektek is, drága testvérek, így kellene élni. Szeretetben, örömben, békességben, türelemben is lehetne sorolni. A tesszalonikai gyűlölete oda vezetett, hogy Páléknak el kellett hagyniuk a várost, és tovább kellett állniuk, de ezek a gyűlölködő emberek Isten munkáját nem tudták kiirtani. Gondoltok bele, majd jövő héten erről lesz szó, ezek a gyűlölködő csavargókat fölbújtó emberek elmentek Béreába 80 kilométerre, ott és onnan is elűzték Pál apostolt. Milyen indulat lehetett ezekben az emberekben? Elutaztak 80 kilométerrel arrébb, hogy Béreából is elüldözzék Pálékat. Mert olyan nagy volt a gyűlölet, és olyan kitartóak voltak a gyűlöletben. De milyen jó, hogy az Isten munkáját nem tudták kiirtani. Egy-egy embert a gyűlölet, az ördög el tud lehetetleníteni, el tud üldözni, de Isten ügye nem fejeződik be. Eszembe jutott történet, szintén, hogy egy kicsit föntartsam itt a figyelmet, drága testvérek, én is izzadok, nem csak ti, higgyétek el. Eszembe jutott történet, amely egy református lelkésszel történt itt Magyarországon. A gyülekezet presbitérium, a lelkész elhatározták, hogy annyira rossz állapotban volt már a templomuk, hogy elhatározták, hogy szeretnék felújítani, és elkezdtek pénzt gyűjteni a felújításra. Szépen jöttek az adományok, és eljutottak addig a pontig, amik azt mondták, hogy na, most már elkezdhetjük a felújítást. És akkor szépen toronysisak, torony, aztán tető, aztán utána a homlokzati falak, szépen felújították. És mire belülre értek volna, elfogyott a pénz. Erre egy derék presbiter hozza a disperzit festékeket, és mondja a lelkésznek, hogy lelkész úr, ez az én adományom, hoztam, tudja, a lelkész úr a raklapról esett le. A lelkész úr nézett egy nagyot, és azt mondta ennek a derék presbiternek, hogy tudja, presbiter úr, köszönjük szépen ezt az adományt, de ebből az Isten házát nem fogjuk kifesteni. Úgyhogy ahonnan leesett, oda vigye vissza. És képzeljétek el, mi történt. Annyira megharagudott ez a presbiter, rágalom hadjáratot indított el a faluban, és néhány hónap múlva ez a református lelkész a családjával el kellett, hogy hagyja a falut. Ilyen is van. Ma is vannak ilyenek. Elűzik, ahogy Pált elűzték Tesszalonikából, ez a derék presbiter, nem? Hát szokták mondani, hát a cél szentesíti az eszközt, nem? Nem, ez nem igaz, ez hazugság. Ez hazugság. Nem szentesíti az eszközt. És lehet, hogy mi is azt mondjuk, hogy de, hogy sem, hát a cél szentesíti, de amikor téged lopnak meg, akkor szentesíti. Amikor a te irodádból lopnak el, vagy a te munkahelyedről, vagy a te feleségedet lopják el, akkor szentesíti. Nem. Ez hazugság. És a lelkipásztornak a családjával el kellett hagynia a gyülekezetet. Mert a kitartó gyűlölet az ide vezet. A Tesszalonikában is a kitartó gyűlölet oda vezetett, hogy Páléknak el kellett mennie a városból, de Isten ügye tovább ment, és ez a legfontosabb. Hogy elűztek egy embert, de folytatódott tovább az Isten munkája. Pál és Szilász és munkatársaik nem keseredtek meg, a gyűlöletre, rágalmakra nem gyűlölködéssel és rágalmakkal válaszoltak, hanem szeretettel hordozták a nehézségeket. Szerették azokat az embereket, és szívükön viselték a dolgaikat. És Barbinak mondom, tényleg elment az idő, úgyhogy elkezdünk egy kicsit ugrálni, jó? Tertullianusnak egy mondatát hadd idézzem. A keresztény üldözések korában, amikor a római birodalomban már üldözték a keresztényeket, akkor Tertullianus volt az, aki azt mondta, hogy a keresztények vére magvetés lett. Minél inkább írtották a keresztényeket, annál jobban terjedt a birodalomban. Gondoljatok bele. Nem lehetett az Isten munkáját, az Isten ügyét eltiporni. Vagy Pál apostol azt írja a 2 Timóteus 2.9-ben, emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül, erről szól az én evangélium, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő, Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten igéje nincs bilincsbe verve. Jöjjenek itt különböző izmusok, kommunizmus, fasizmus, liberalizmus, jöhet bármi, Isten igéjét nem fogják tudni eltiporni. Lehet, hogy embereket el tudnak lehetetleníteni, ahogy Pál apostolt is Tesszalonikában ellehetetlenítették, de nem tudják az Isten ügyét, az ő munkáját megakadályozni. Így van ez, drága testvérek, mert nem az irigykedés, a rágalmazás, a gyűlölkedés a fontos, hanem az, hogy az irigykedők, a rágalmazók, a gyűlölködők felé is hangozhassék az evangélium, hogy minél többen megismerhessék Jézus Krisztust, ahogy akkor is, ma is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te drága szavadért, igédért, és azért könyörgünk, hogy amiben magunkra ismertünk, azzal menjünk oda hozzád, és vágyunk a változásra. Vágyunk arra, hogy te formáld a mi életünket. Nem tudjuk, hogy miből, de azt tudjuk, nem igaz az a szólásmondás, hogy kutyából nem lesz szalonna, de akinek az életét te megváltoztatod, az teljesen megváltozik. Ezért mi hiszünk abban, hogy a kutyából lesz szalonna. Hiszünk abban, hogy akit te megváltoztatsz, akit te megszabadítasz, az valóban megváltozik, és valóban szabad lesz. Amen.